Ne ott fel, hisz itt vagy már, a csodád küszöbén. Ne állj meg, hisz Isten most is a trónon ül.
Drága mennyei atyánk, a te szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében jöttünk össze, hogy imádjunk, magasztaljunk téged, és meghajtsuk a térdünket a te hatalmasságod előtt. Hálákat adunk, atyám, a te gyönyörűséges igédét, amit nekünk adtál, amelyen keresztül megismerhetünk téged. Megismerhetjük a végtelen szeretetedet, a jóságodat, a hűségedet, a kegyelmedet, amely minden nap megújul felettünk, és minden helyzetre hoz megnyugtató megoldást. Hálákat adunk, atyám, a te jelenlétedért. Köszönjük a drága szent szellemedet, aki mozdul, és hozza a megoldásokat, az áttöréseket. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki itt áll középen. Hálákat adunk a gyülekezet angyaláért, és a szolgáló angyalokért, akik szintén munkában vannak, mert a menny minden erőforrása mellénk rendeltetett, és ezt mi kiküldjük, ki árasztjuk Jézus nevében, és a hitünk alapján megvalljuk, hogy a sötétség minden erődítménye elsöpörtetett, a sötétség minden ereje megtört mindannyiunk felett. Megáldjuk, atyám, azokat, akik a szívünk tábláján vannak, a hozzátartozókat, és köszönjük, hogy a te áldottaid vagyunk, és áldássá válhatunk. Hálákat adunk, drága Úr Jézus, a kereszt bevégzett művéért. Köszönjük a megváltás csomagot, amit nekünk adtál. És hálákat adunk, hogy a te drága szent véred ontatott ki a keresztnél, amely tisztára mosott, és amely erőt ad nekünk. Erőt ad az ellenség minden gonosz munkájával szemben. Köszönjük a megtört testedet, amiben van a gyógyulásunk. És köszönjük a győztes nevet, ami által a mai napon is királyokként uralkodunk ebben az életben, rendeleteket hozva és azokat kihirdetve. Köszönjük a győzedelmes életet, amire elhívtál. És megvalljuk, hogy az ellenség a talpunk alatt van, és egyetlen ellenünk készült fegyver sem lesz jószerencsés. A Jézus nevében. Amen. Halleluja. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntünk benneteket. Örülünk, hogy újra találkozhattunk, mert eljött a hétfő. A Szent Szellem már munkálkodik, elkezdett munkálkodni a dicséret alatt, hasi részen és ízületekben. Hálás a szívünk az Úrnak, hogy összejöhettünk, és kiárusztjuk a hitünket, hogy a szolgálatok kiteljesednek, a létszámok megnövekednek minden gyülekezetben. Nagyon jó a szeretetről szóló tanítássorozat is, de most visszatérünk az úrvacsorára, mert ez is igen izgalmas. Az úrvacsora sorozatunk 8. része következik. A mai tanításunk címe a Szent Vér hatalma. Az első pont látomás a vér erejéről. Anna Mendez szíve arra vágyott, hogy sokkal mélyebb módon találkozzon Jézussal, mint korábban. És Isten be tudja tölteni a szíve kívánságát, és ez megtörtént az ő életében is. Amikor először ragadtatott el a mennybe, felismerte Jézus vérének a dicsőséges erejét. Ez a következőképpen történt. Egyszer egy gyülekezetben dicsérte az Urat, amikor hirtelen körülvette a Szent Szellemnek a felhője. A Szent Szellem nagy gyorsasággal átemelte őt a mennyei dimenzióba. Minden oldalról eleven fény vette körül, amely táncolva mozgott. Pál hasonlókat tapasztalt meg a Damaszkuszi úton, úgyhogy olvassuk el ezt az igét az apostolok cselekedetei 26.13-ból.
Délben látám az úton, király, hogy a mennyből a napnak fényességet meghaladó világosság sugázott körül engem, és azokat, kik velem együtt haladnak vala.
Amen.
Amen.
Itt épp a királynak meséli el, hogy mi történt vele a Damaszkuszi úton. Hogyan látogatta meg az Úr Jézus dicsősége. Váratlanul egy dicsőséges alak jelent meg ebben a fényözőmben, amit Anna Mendez látott, és ott állt Jézus előtte. Az Ezikiel könyvének az első fejezete a dicsőségnek a megjelenéséről szól. Úgyhogy ebből olvasunk két igét. Ezékiel 1-ben a 27-es, 28-as vers.
És látám izzó ércként ragyogni, amelyet, mintha tűz vett volna körül, derekának alakjától fogva és fölfelé. És derekának alakjától fogva és lefelé látám, mintha tűz volna. És fényesség volt körülötte. Mint amilyen a szivárvány, mely a felhőben szokott lenni esős időben, olyan volt a fényesség körös körül. Ilyen volt az Úr dicsőségének formája, és látám, és orcámra esém, és hallám egy szólónak szavát.
Amen. Jézus nem szólt, csak kinyújtotta a kezét, és egy dinnye nagyságú vércsepp jelent meg Anna Mendez feje felett. És Jézus azt mondta, hogy így áll. Anna Mendez kinyitotta a száját, és egyetlen kortyal megitta azt. Aztán megjelent hasonló méretben a második és a harmadik csepp is. És Jézus ismét azt parancsolta, hogy igya meg azokat is. Az utolsó csepp megivása után az erőtől elhanyatlott. Észrevette, hogy teljesen átjárta a vér, és ettől az egész teste vörössé vált. Jézus továbbra is előtte állt, őt pedig körülvette a sugárzó és a szikrázó fény. Aztán feltűnt egy démon, amelyik körüljárta Anna Mendezt, és megpróbálta megközelíteni őt. A Jób 1.7-es verset olvassuk el. Ez is egy nagyon szemléltető ige, és keveset használjuk. Jób 1.7-es.
És mondta az Úr a sátánnak, honnét jössz? És felele a sátán az Úrnak, és mondta, körül kerültem, és át meg átjártam a földet.
Amen. Tehát a sátán mit tesz? Le van írva az 1 Péter 5.8-ban. Körbejár és keresi, kit nyelhet el. Kinél van rés az ajtón. És jön a megtévesztéssel, és sok minden mással. Úgyhogy vigyázni kell. Olyan bölcsnek kell lenni, mint a kismalac a mesében. Hogy zsákba bújtotta a farkast. Amikor ez a démon meg akarta érinteni Anna Mendez testét, a benne levő vérből emésztő tűz csapott ki, amely megsemmisítette ezt a démont. Tehát A Szentvér által ő érinthetetlen volt. Ezután Jézus felemelte őt, talpra állította. Még mindig tele volt vérrel, kívül belül egyaránt. Majd megjelent előtte egy vadhús, amely daganatnak nézett ki. És Jézus azt mondta, ezt egy halálos betegségként ismerik a földön. És ezen a példán keresztül szeretném bemutatni, hogy milyen ereje van vérem egyetlen cseppjének. Ne félj tőle, edd meg! Amikor Anna Mendez engedelmesen megette, a tumor azonnal elégett, ahogy érintkezésbe került a Szentvérrel. Anna Mendez mindezen elámult. És azt mondom nektek, hogy itt van a rák ellenszere, és minden gyógyíthatatlan betegségnek a gyógyszere. De minden fájdalomnak a gyógyszere is itt van, a vérben, az úrvacsorában. Jézus azt mondta, egyed az én testemet, és igyad a véremet, mert ez nagy győzelmet ad a gonosz felett, és minden betegség felett. Ehhez olvassuk el a János 6:56-ost.
Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban.
Amen. Amen. Látta, hogy tűz jön ki Jézus testéből, amely valósággal lüktetett az ő testében. Aztán Jézus Anna Mendezt egészen közel vonta magához. Azt mondta Jézus, eljön az óra, amikor egészen közel leszek a népemhez. Ebben a pillanatban hatalmas erő árad ki Jézus testéből, amit teljesen átjárta Anna Mendezt. Olyan hatalmas volt ez az erő, hogy ő majdnem szétrobbant. Ekkor visszatért a földi dimenzióba. A második pont, győzelem a vérben. Anna Mendez 6 órát töltött elragadtatásban, de a gyülekezet nem mozdult mellőle. Isten marasztalta ott őket, mert különben a gyülekezeti alkalom után mindig gyorsan elmentek. Most Isten ott marasztalta őket. Anna Mendez a padlón feküdt, és a dicsőség súlya miatt képtelen volt megmozdulni. Egy démontól gyötört asszony is ott volt aznap a gyülekezetben, aki közeledett hozzá. Éppen csak megérintette Anna Mendezt, amikor a démon éles rikácsolással elhagyta az asszonyt. Tehát megint látszik ebben a bizonyságban is a szent vérnek a hatalmas ereje. Hálát adunk Istennek, hogy a szent vérnek az erejéről egy mélységes betekintést kaphatunk ebben a tanításban. Mivel Anna Mendez nem tudott felállni, elkezdte magához hívni a gyülekezet tagjait, hogy a szívükbe áradjon a benne levő erő. Ami az elragadtatásban történt, az a Jézus vérébe vetett bizalma és hite oszlopává vált. Tehát megerősítette a hitében, amit szellemben látott. Ettől kezdve számára sokkal nagyobb jelentőségű lett, hogy Jézus vérének az erejéről beszéljen, vagy fegyverként vegye igénybe az ellenséggel szemben. Néhány év múlva a gyakorlatban is alkalmazni kellett a szent vér hatalmát. Nem jutott volna győzelemre, hogyha időközben nem növekedett volna a szent vér erejében való megértésben. És mi által lehet növekedni a megértésben? Úgy, hogy az igét elővesszük, beleássuk magunkat, tanulmányozzuk és magunkhoz engedjük, befogadjuk a szívünkbe. Az ige egy kincs, és az aranyásokból is van kétfajta. Az aranyások egyik része elmegy a folyóba, és mossa ki a homokból az apró kis arany szemcséket. másik aranyásku pedig elmegy a hegy gyomrába, fogja a csákányt, és kiadja a jelszót, hogy a fiúk a bányába dolgoznak, és ás, mélyen a hegy gyomrába. A kettő közül melyik számíthat nagyobb sikerre? Aki mélyre ás. Mert találhat egy több kilós aranyrögöt, és az egész életére le van fedezve az anyagi szükséglet. Tehát, hogyha mi is leásunk az ige mélyére, ugyanilyen nagy kincset találunk. Anna Mendez egy európai közbenjáró útja során két koncentrációs táborban, az egyik Auschwitz, a másik pedig a Treblanka, imádkoztak, hogy megszabadítsák azokat a területeket a halál szellemétől, amely a II. Világháború óta ott maradt. Az ima során szellemi harcba kerültek a sötétség erőivel. Visszatérve Mexikóba, egyik éjjel arra ébredt, hogy gonosz erők hatoltak a szobájába. És amikor kinyitotta a szemét, a sátán állt előtte, aki gyűlölettel teli pillantásokkal tekintett rá. Eltökélt volt, hogy darabokra tépje Isten szolgálóját. Anna Mendez is rámerett, miközben teljes békessége volt a szívében. Ez a teljes békesség töltötte be őt. Ebben a tökéletes nyugalomban megkérdezte a Szent Szellemet, hogy mit tegyen. És a Szent Szellem azt válaszolta, láttasd meg Jézus vérét, amely benned van. Ez a láttasd meg azt jelenti a számunkra, hogy amikor valamilyen megpróbáltatás van, akkor emlékeztessük az ellenséget, hogy Jézus vére nem csak megmosott bennünket, és tiszták vagyunk, bűn nélküliek vagyunk, hanem hogy Jézus vére az úrvacsora által bennünk is van, és ez a tűz őt elégeti, megsemmisíti. Tehát a Szent Szellem azt válaszolta, hogy láttasd meg Jézus vérét, amely benned van. Anna Mendez teste azonnal vörösre változott, átitatva a csodálatos vértől, amely legyőzte az ördögöt. A vérben levő erőre figyelt, mely hirtelen elkezdett világítani. Egy tüzes villámhoz hasonló elektromos áram szállt ki a vérből, amely egy hatalmas elektrosokként érte az ördögöt, és futásra kényszerítette. Ismerjük a Jakab 4:7-et, ott meg van írva.
Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut előletek.
Amen. Amen. Tehát fut. Egyik fordítás azt írja, hogy rettenetes félelemmel fut el. Olyan félelemmel, minthogyha fent lennénk egy túraúton a vulkán hegynek az oldalán, és megindulna a vulkán. Képzeld el, hogy milyen tempóban szaladnánk lefelé, hogy ne pörkölje meg a nadrágunkat a forró láva. Tehát ilyen félelemmel fut el az ördög. Jézustól, Jézus nevétől, Jézus vérétől. Anna Mendez szobáját betöltötte Isten jelenléte. És egész lénye újongott abban a csodás győzelemben, amit az Úr adott neki a vér által. Jelenések 12:11.
És ők legyőzték azt a bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mint halálig.
Amen. Amen. Eddig tart a látomás. Még egy gondolat jött nekem ahhoz, amikor ugye ott imádkoztak a koncentrációs táborban, hogy szabadá váljon a halál szellemétől. Ilyen helyekre csak akkor célszerű menni, amikor a Szent Szellem valakit vezet. Mert különben bonyodalomba keveredhet, aki nem a Szent Szellem vezetése szerint, hanem hústestből megy. Tehát azt akartam megerősíteni, hogy ha Szent Szellem valakit arra indít, mint Anna Mendezt, hogy menjen oda és imádkozzon, hogy megtörje a sötétség erőit, akkor menjen. De ha nincs erre Szent Szellem vezetése, hústestből ne menjen. Igazából minden már a Szent Szellemet kellene követnünk. Az a mi GPS-ünk. Az eddig elmondottak alapján néhány gondolatot még hozzáfűzök. Az utolsó időkben Isten hadserege olyanokból fog állni, akik megértették a bárány vérének a jelentőségét. Akiknek a szellemét átjárja a szent vér ereje, azok legyőzhetetlenek. Ezt kérem a Szent Szellemet, hogy vésse a szívetek táblájába, hogy akiknek a szellemét átjárja a szent vér ereje, azok legyőzhetetlenek. Az ördög nagyon fél azoktól, akik megértették a szent vér titkát, és alkalmazzák is azt. A harmadik pont. A vér beszél. Ábel vére bosszúért kiáltott. Viszont Jézus vére kegyelemről és megbocsátásról szól. Erről már beszéltünk korábban, de olvassuk-e még egyszer a Zsidó 12:24-et.
És az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a megkintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.
Amen.
Amen.
A vérnek van egy különleges hangzása a szellemi világban. A mártírók, más néven a vértanúk, ártatlan vére éjjel-nappal kiált Istenhez, hogy szolgáltasson nekik igazságot. Tudja, a vértanúk, a mártírók azok a keresztények, akiket a hitük miatt megöltek. A vérük emlékeztetésként van az Atya trónja előtt, aki kiárasztja az ítéletét a gonosz birodalom felett. Isten fia azért jelent meg, hogy lerombolja az ördög munkáit. 1 János 3:8-as.
Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
A szent vér a közbenjárás eleme, amit Jézus használ, amikor közben jár értünk az Atya előtt. Amikor Jézus vére láthatóvá lett a sötétség birodalmában, az ítélet hangját szólaltatta meg olyan erővel, amely megbénította az ördög teljes hadseregét. Ez a hang megnyitja a legmélyebb sötétséget is, hogy ott megnyilvánulhasson Isten jelenléte. A 90-es évek végén egy erőteljes megtapasztalása volt Ana Mendeznek. Dél-Mexikóban beindult egy gerilla mozgalom. A terrorista csoportok keresztények ezreit ölték meg. A mártír testvérek vére felkiáltott a mennybe. Az események miatt Ana Mendez éjszakákat töltött közbenjárással. És azt vették az úrtól, hogy hívjanak egy külföldi evangélistát, Istennek egy nagy szolgálóját. De a vérontás miatt a kormány megtiltotta, hogy külföldi szolgáló belépjen erre a veszélyes területre. A helyi pásztorok szívén az volt, hogy ezt a krízist arra használják, hogy a szenvedő embereknek elvigyék az evangéliumot. Ezzel kapcsolatban az úr szólt Ana Mendezhez, a jelenések 12-11-hez, amit az előbb olvastunk. Azt mondta az Úr, hogy menj és tedd hallhatóvá Jézus vérét a konfliktus kellős közepén. Istennek engedelmeskedve kibéreltek egy bika viadal arénát. Az egy hatalmas befogadó képességű. És összehívták a szenteket. Egy rendkívüli este volt aznap. Fizikai szinten az ég vörössé vált, mint hogyha Jézus vérének takarója fedte volna be a várost. De Ana Mendez tudta, hogy a természet feletti világban alászállt Jézus vére, hogy valami csodás dolgot vigyen véghez. Olyan énekeket kezdtek énekelni, amelyek felmagasztalták Jézus vérének az erejét. Amikor erőteljesen leszállt a kenet, az Úr szólt, kezdj profétálni, hogy a mártírok vérének a hangja hallható legyen. Csendben vártak. Majd egy hang felszállt a földről, amely betöltötte az arénát. Szellemi síkon azt érzékelte, minthogyha benszülöttek ezrei által keltett visszhang lett volna ott az arénában. Ez a hang felszállt, és megérintette Jézus vérét, amely ott az arénában befedett mindent. A mennyben hirtelen egyesült a hang és Jézus vére. Az erőnek egy nagy robbanását érzékelték, majd Isten ereje leszállt, és betöltötte az arénát az ő jelenlétével. Ezrek estek le a földre, és Isten kenete minden porcikájukat átjárta. A menny egy rendkívüli módon nyílt meg. Ettől a naptól kezdve a terrorista mozgalom elkezdett szétesni. Egy más fordítás szerint olvassuk el az apostolok cselekedeteiből, apostolok cselekedetei második fejezet, 42-es, 43-as vers.
És egy akarattal kitartottak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyérnek megtörésében és az imádkozásokban. És minden lélekre rászállt az Úrnak félelme, s nagy jelek és csodák történtek az apostolok által.
Amen. Itt a kulcs a vers elején van. Egy akarattal kitartottak. Tehát ebben a puskaporos hangulatban nem visszavonultak, nem ijedtek meg attól, hogy nem jöhet egy külföldi evangélista, hanem a Szent Szellem vezetése szerint ők összehívtak egy nagyszabású alkalmat, ahol a kenet kitöltetett, és megtölte a sötétség előit. Tehát nem megfutamodtak egy háborús helyzetben, hanem megálltak az igén. Ennek következtében ajtók nyíltak meg, és a kormány engedélyezte a külföldi evangelista szolgálatát. Jézus megnyilvánult vére nagy aratást hozott az evangelizációs összejövetelen. Tehát tömegek tértek Jézushoz. Jézus vérét három szemszögből nézzük meg. Jézus vére irgalmasságot szól az atyának, ítéletről szól az ördögnek, és az igazságról és a szentségről szól nekünk. Tehát a vér három irányba szól. Az atyának az irgalmasságról szól, az ördögnek az ítéletről, nekünk pedig az igazságosságról és a szentségről. Amikor isszuk Jézus vérét, akkor az igazságossága és a szentsége ölt alakot bennünk. Ilyenkor megtelünk fénnyel, hogy megláthassuk életünk hibáit, és felismerjük a téves indítékokat, továbbá átjárjon minket az Úr félelme. És bízom benne, hogy mind jobban meglátjátok az úrvacsora pontosságát, hogy naponta vegyetek úrvacsorát, és éljetek is ezzel. Egy gondolatot kaptam az Úrtól, hogy amikor az úrvacsorát vesszük, ilyenkor megtelünk fénnyel, hogy megláthassuk a saját hibáinkat. És ilyenről már kaptam visszajelzést, hogy az Úr megmutatta az ige tanulmányozása közben, hogy ezen vagy azon a területen kicsit állítani kell, hangolni kell rajta, mert valami nincs az Úr frekvenciáján. Bízom benne, hogy megláttátok a mai tanításban, hogy a gyógyszer a betegségekre az úrvacsorában található. Eddig is többször hallottam, hogy ha valaki beteg, vegyen úrvacsorát. Kenneth Copeland is leírta, hogy ha beteg volt, vett háromszor úrvacsorát, reggel, délben, este. Csak a mélységét nem értettük. És hála az Úrnak ennek a könyvnek, és ennek a szolgálónak az életéért hálát adunk, hogy betekintést kaphatunk az úrvacsora mélységébe. és meg tudjuk ismerni a szellemi oldalt, hogy mi történik, amikor mi Jézus testét magunkhoz vesszük, és mi történik, amikor Jézus vérét isszuk. Tudom, hogy úgyis meghallgatjátok többször ezeket a tanításokat, mert úgy lehet jobban elmerülni benne, elmélyedni. Úgyhogy kívánom, hogy ez a tanítás is jó földbe esse, mert a szívetek jó föld, befogadja a magot, és kikel a mag, szárba szökken, felnövekszik, és termést hoz a számotokra. Amen. Szólítjuk a mennyből a megoldásokat minden életre, minden helyzetre, Isten akarata és időzítése szerint, Jézus Krisztus szent nevében. És megáldjuk a magjaitokat, bőséges aratást rendelünk melléjük, minimum 30-60-100 annyit. A rossz magokat pedig hatástalanítjuk, hogy ne hozzanak bogáncsot és tövist Jézus nevében. Küldtem ki tegnap egy anyagból egy részletet, egy nagyon jó bizonyság, hogy Biblia iskolába iratkozott, volt két gyermeke, felesége, és elfogyott a pénzük. $2 volt. Az egyik dolláron ennivalót vett, a másik dollárt meg elvetette Isten királyságába olyan bizalommal, hogy Isten be fogja tölteni a szükségeiket. És következő naptól kezdve elkezdett áradni az anyagi. De ennek egy olyan bizalomnak kell lenni, ami meg nem inog. Kézrátétellel fogunk értetek imádkozni, mert a Biblia tanítja, egyrészt a Márk evangélium végén, másrészt pedig a zsidó levél 6:1-2 versben, ott található a krisztusi alaptanokból 6 darab, és köztük van a kézrátétel. És a kézrátételt már nem egyszer ti is megtapasztaltátok, hogy milyen isteni erő árad ki, és milyen gyógyulások történnek. Úgyhogy ez biblikus. Köszönjük az Úr jelenlétét. Küldtem ki a levelező listán a héten egy anyagot az apostolokról. Az apostolok közül egyetlen egy halt meg természetes halállal, a többieket eltették láb alól. A János apostol volt az, aki természetes halállal halt meg, bár őt meg akarták főzni forró olajban, de olyan hatalmas volt benne a szeretet, hogy nem fogott rajta. És utána száműzték a Patmos szigetére. A Patmos börtönsziget volt. És oda száműzték, és ott kapta a jelenések könyvében levő látomásokat. És a szeretet tanításhoz kapcsolódva megragadott két apostolnak az élete, munkássága. Az egyiket keresztre feszítették, fejjel lefelé, X alakú keresztre, és két napig szenvedett, de két napig Isten szeretetéről prédikált. Másik apostol pedig a kereszténysége miatt halálra ítélték, és az őt kísérő katonának prédikált, megtért a katona, a kereszténységet választotta, és oda tért el az apostol mellé, hogyha ez az ára, akkor ő is az életét áldozza, de ő keresztény utat akarja követni. Tehát ezek az apostolok úgy prédikáltak, hogy Isten szeretetét tudták átadni. És most olvastam egy pár sort arról, hogy az apostolok azok igazából célpontok, támadási célpontok. Reinhard Bonnkénak a Facebookon van egy oldala, és ott nagyon sok érdekes anyagot lehet olvasni. Hálát tudunk az ő életükért, meg minden szolgáló életéért. Levédjük őket a Szentvérrel. Ennyit szerettem volna mondani. Ágnes, neked van üzeneted?
Hát az egyik az, míg a múltkor az Évi a szeretetről tanított, és ahhoz kapcsolódik. Vannak a világban olyanok, akik úgy szeretnek, hogy ölellek, puszillak, elhalmozlak ajándékokkal, és nem mondom ki, de cserébe elvárok tőled valamit. De Isten szeretete nem ilyen. Isten szeretete mindent odaad, és nem kéri, hogy fizest ki az árát. És Isten, a Jézus átadott nekünk egy ajándékcsomagot ő elkészítette akkor, amikor a megváltó munkáját elvégezte, és mi átvettük akkor, amikor újjászülettünk, ezt apu is szokta mondani mostanában. És mi hit által folyamatosan bontjuk ki ezt a csomagot, és folyamatosan veszük ki belőle a kincseket hit által. Halleluja! Ez az egyik. A múltkor voltunk Pesten, és a testfelépítéséről szólt a tanítás, és az is benne volt a tanításban, hogy lássuk meg hit által a szellemünket. Én akkor ott azt kaptam az Úrtól, hogy az én szellememben az Úr lakik, és az Úr dicsősége kiárad a szellememből, ezért a szellemem is ragyog. És az igében van egy olyan hely, ahol azt írja az ige, hogy az igazak fénylenek, mint a csillagok. Most nem találtam meg ezt, de tudom, hogy van egy ilyen ige. És ez úgy jött elő, hogy hitáltal ezt úgy látom, hogy a szentek szellemei, az újjászületett hívők szellemei ragyognak, és ezt a szellemvilágban mindenki látja. És ennek a dicsőségnek kell áttörnie a fizikai világba. És így kapjuk meg azokat a dolgokat, amikre szükségünk van, meg a kincseket az Úrtól. Akkor most jön az, amiről egyszer apuval beszélgettünk. A Róma 5.14-ben van egy utalás arra, hogy Ádám Jézus előképe. És apuval beszélgettünk erről, hogy ez hogyan lehetséges. Róma 5.14, aki le akarja írni. És Ádám Jézus előképe, arra van egy utalás ebben az igében. És hogyan lehetséges ez? Hát a Bibliában szó szerint nincs leírva, de ha a sorok mögött kutatunk, akkor megtalálhatjuk ezeket a kincseket elrejtve. Az egyik közös vonás az, hogy mindegyik valamilyen szempontból elsőszülött. Jézus elsőszülött olyan szempontból, hogy ő volt az első, aki a szellemi halálból újonnan született. De olyan szempontból is elsőszülött, hogy kezdetben vala az ige. És az ige vala Istennél. És Isten vala az ige. És Ádám pedig olyan szempontból elsőszülött, hogy ő volt az első ember, akit Isten teremtett. És mind a kettőjüknek Isten volt az apja, ez is közös bennük. És az is közös bennük, hogy mind a ketten tiszta vért örököltek az atyától, mert egyik se embertől származott, és nem a bűnnel terhelt vért örökölték, hanem Istentől származtak, és Istentől tiszta vért örököltek. A szellemükkel közösségben voltak Istennel. A lelkükben jó szándék, jó akarat, jó célok, jó gondolatok voltak. És a testük nem volt beteg. Csak azután váltak sebezhetővé, miután befogadták a bűnt. Jézus önszántából értünk, szeretetből megtette, hogy befogadta a bűnt, a szellemi halált is, a fizikai halált is, a betegséget is. Ádám nem önszántából, de ő is megtette, mert az ördög becsapta és rávette, hogy egyen a jó és gonosz tudás fájának a gyümölcséről. Ádám azelőtt csak a szépet és a jót ismerte, fogalma se volt arról, hogy mi az a rossz és a gonosz. Ezt csak akkor ismerte meg, mikor edvett a gyümölcsből. És innentől kezdve Ádám sebezhetővé vált, már elvesztette az Istennel való közösségét, szellemileg halott lett, később fizikailag, testileg is halott lett. A lelkében megjelentek a rossz gondolatok, a rossz indulat, a harag, a féltékenység, az irigység, és ugyanez öröklődött tovább. Erre jó példa Káin és Ábel esete, amikor Káin megölte Ábelt, irigységből, féltékenységből. És a testük innentől kezdve sebezhetővé vált, és hozzáférhetővé vált az ördög számára, mert meg tudta betegíteni a testüket, előregedett a testük egy idő után. Vagy tudott balesetet okozni, amikor megsebesültek, nem voltak már védelem alatt, vagy mint ahogy Káin megölte Ábelt, megölték egymást. Jézus is befogadta a bűnt és a betegséget, a szellemi és a fizikai halált, ebből a szempontból ő is közös volt Ádámmal. De Jézusnál megmaradt a szeretet, a kegyelem, a jó szándék, a jó akarata, mert ő mindvégig megbocsátott azoknak, akik őt bántották, akik megkínozták, akik arcul verték, akik kitépték a szakállát, akik ütötték, bántották, csúfolták, megkorbácsolták, keresztre feszítették, mindenkinek megbocsátott. Még arról beszélgettünk apuval, hogy Jézus tiszta vérének kellett kiontatni ahhoz, hogy nekünk megváltásunk legyen kegyelemből. És hogyan lehetséges ez? Volt egy régebbi tanításban, hogy amikor Jézus a kereszten azt kiáltotta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor fogadta be a bűnt, a betegséget, a szellemi halált, és aztán utána a fizikai halált is. És a múltkor tanultuk, hogy Jézus vére 7-szer ontatott ki. És ebből 6 eset azelőtt történt, mielőtt Jézus befogadta a bűnt, és akkor még tiszta volt a vére. Csak a 7., hogy a katona megdöfte dárdával az oldalát, az történt a halála után, a szellemi és a fizikai halála után. De annak is meg kellett történnie, mert Jézus mi utolsó csepp vérének is ki kellett ontatnia. És erről eddig ennyit tudok. Még tovább nem tudom, de biztos van tovább, mert szerintem ennek is van egy külön jelentése, hogy a dárdával miért akkor kellett megdöfni az oldalát. Lehetette megdicsőült teste Ádámnak és Évának? Hát erről is apuval beszélgettünk, és arra jutottunk, hogy nem lehetett, mert akkor Jézus vére még nem dicsőítetett meg. Csak azután létezhet megdicsőült test, miután Jézus vére megdicsőült. A megdicsőült testben megdicsőült vérkering, és csak a megdicsőült vérnek van elég ereje ahhoz, hogy létrehozzon és életben tartson egy megdicsőült testet. Majd egyszer nekünk is az lesz. Halleluja! Egyszer leírtam azt, hogy miért ne járjunk sértődésben és haragban. És ugyanez vonatkozik a félelmekre és az aggodalmakra is. Ha sértődésben és haragban járunk, nem teljesítjük Jézus parancsát, és nem járunk szeretetben. Ha sértődésben és haragban járunk, az nem tesz jót az egészségünknek. Ha sértődésben és haragban járunk, akkor rés keletkezik a védőpajzsunkon, és az ördög vagy betalál egy nyillal, vagy besúran. És nem jön üres kézzel, mert akkor biztos, hogy hoz valamit. Ha sértődésben és haragban járunk, az hatástalanná teszi a hitünket és az imánkat, és ezt nem engedhetjük meg magunknak. Amen.
Megköszönjük az Úrnak a mai alkalmat, a jelenlétét, megköszönjük a ti jelenléteteket. Jövő héten szeretettel várunk benneteket.
Szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, add legyünk testvéri szívben, mindnyájan egyet benne, dobban családra szívünket, szeretetet áradjon köztünk, szeretet gyúrjon bennünk, szeretet töltsön be minket, add ezt nekünk, Urunk, add legyünk testvéri szívben, mindnyájan egyek benne, lopan családra szívünket, szeretetet, szeretetet. Thank you.
útra kerünk, őriz életünk minden nap, minden nap.
Halleluja! Halleluja! Áldás az ő látunk!